Van késünk, amelyet sohasem kell élesíteni. Van olyan gépünk, amely egy kis szekrényben elfér, és automatikusan elvégzi egy teljes mosoda munkáját. Aztán mosogatógép, meg padlósúroló, bútorfényező, porülepítő, meg világító berendezés, minden, amit csak el tud képzelni. Gondolj el, hogy megnő a népszerűsége, ha mindezt hozzáférhetővé teszi a lakosság részére. Gondolja meg, milyen mennyiségű földi javakra fog szert tenni, ha csak az állam útján lehet hozzájuk jutni, méghozzá 900%-os haszonnal. Egymást fogják ölni értük az emberek, és aztán nem föltétlenül kell az orrukra kötni, hogy önnek mennyibe kerülnek. És azt se feledje el, hogy egyik géphez sem kell a papok közreműködése. Mindenki meg lesz elégedve. Csak maga nem, ahogy látom, mit fog maga nyerni az üzleten? Csak azt, ami az alapítvány törvényei szerint minden kereskedőt megillet. Az embereimmel együtt az elért haszon fele üti a markomat. Maga csak vegyen meg mindent, amit én fölkínálok, és mindketten egészen jól meg fogjuk találni a számításunkat. Egészen jól. Mit is mondott, mivel kellene fizetnünk? Vassal? Kérdezte a kapitány mohó érdeklődéssel. Azzal is, meg szénnel, bauxittal, meg dohánnyal, borssal, magnéziummal, keményfával, csupa olyan dologgal, aminek bőviben vannak. Nem hangzik rosszul. Meghiszem azt. No és még valami eszembe jutott. Ajánlhatok új gépeket a gyáraikba. He? Hogyan? Nézzük például az acélöntést. Tudok ajánlani egy okos kis szerszámot, amely csodákat képes művelni. Olyannyira, hogy az acél előállítási költségeit az eddiginek 1%-ára szorítja le. Az árakat akár a felére leszállíthatja, és még mindig csinos kis haszonban osztozkodhat a gyárosokkal. Persze, érthetőbb lenne, ha a gyakorlatban is bemutathatnám. Van acélöntő, de ebben a városban? Nem venne igénybe sok időt. Meg lehetne oldani, malló kereskedő, de csak holnap. Csak holnap. Nem vacsorázna velünk ma este? Az embereim, kezdte volna Malló, hozza el az embereit is, vágta rá a kapitány nagylelkűen. Legyen a ma esti vacsora a népeink közötti barátság jelképes találkozója. Legalább lesz alkalmunk további baráti eszmecserére is. Csak egy valami, s az arca szigorú kifejezést öltött, semmi vallási cécó. Nehogy azt higgyék, hogy most már a misszionáriusoknak is szabad a vásár. Kapitány, mondta Malló ünnepélyesen, biztosíthatom önt, hogy a vallás az én hasznomat is kikezdené. Úgy hát egyelőre maradjunk ennyiben, vissza fogják kísérni a hajójához. A kapitányné jóval fiatalabb volt a férjénél. Sápadt, márványszerű arcát szorosan hátrafésült, sima, fekete hajkoszorú fogta keretbe. Befejezte fennköltés, kegyes férjuram, mondta epésen. Nincs több mondani valója hozzám. Akár vissza is vonulhatok a kertembe, ha a kedvem úgy tartja. Ne vegye úgy a szívére a dolgot, Lícia kedves, felelt a kapitány engesztelően. A fiatal ember vacsorára hivatalos, és arról cseveghet vele, amiről kedve tartja, vagy elszórakozhat az én szavaimon. Valahol helyet kell szorítani az embereinek is. Adják a csillagok, hogy ne legyenek sokan. Bizonyára falni fognak akár a disznók, s egy fertály barom meg se kottyan egynek, s hordószámra fogják vedelni a bort. Maga pedig két éjszakát is végig fog nyöszörögni, ha összeszámolja a kiadásokat. Hát, ha most az egyszer nem fogok. Hiába vélekedik így, a vacsorának a lehető legbőkezűbbnek kell lennie. Vagy úgy, nézett a férjére megvetően. Maga nagyon is barátságos ezekkel a barbárokkal. Nyilván ez az oka, hogy nem vehettem részt a tárgyalásukon. Nyilván a maga nyomorúságos kis lelke az apám ellen szövi a hálót. Ne mondjon ilyet. Éppen én higgyek magának, ugye? Ha valaha is volt olyan szegény asszony, akit politikai érdekből ilyen gyalázatos házasságra ítéltek, akkor csak rám kell nézni. Szülőföldemen, az utcán vagy akár a szemétdombon is különb férjet találhattam volna. Hát ide figyeljen, asszonyom, örülne, ugye, ha visszatérhetne a szülőföldjére. Csak hogy előbb, hogy itt maradjon emlékül az a testrésze, amelyet a legjobban megismertem, kivágatom a nyelvét. No meg, tette hozzá méregetően félrehajtva a fejét, hogy a szépsége teljes legyen, lenyisszantom a füleit meg az orra hegyét. Úgy sem merné megtenni maga nyavajás tacskó. Az apám meteor porrá zúzná ezt a hitvány sárfészket. Bár így is megcsinálhatja, ha elárulom neki, hogy maga összeszűri a levet ezekkel a barbárokkal. Ugyan semmi szükség a fenyegetőzésre. Nyugodtan kérdezze ki ma este személyesen azt az embert. Addig is, asszonyom, tegyen lakatot a szapora szájára. A maga parancsára? Jól van, no, tessék, vegye föl eszni, csak hallgasson már el. Ezzel az asszony derekára csatolta az övet, s a nyakára akasztotta a nyakláncot. Megnyomta az öv kapcsolóját, és hátra lépett. A kapitánynénak elakadt a lélegzete, és meglepetten széttárta a karját. Remegő ujjakkal megtapogatta a nyakláncot, és mélyet lélegzett. A kapitány elégedetten dörzsölte a kezét. Estére magára veheti, és még többet is szerzek magának, csak maradjon csendben. A kapitányné csendben maradt. Jaim Tver nyugtalanul toporgott. Miért vág olyan fancsali képet? Szólalt meg. Hóber Malló kizökkent mélázásából. Fancsali képet nem volt szándékomban. Történt talán valami tegnap, mármint a lakomán kívül, majd hirtelen meggyőződéssel. Malló, valami baj van, ugye? Baj? Dehogy. Épp az ellenkezője. Úgy érzem magam, mint aki teljes erejéből dönget egy kaput, és akkor jön rá, hogy nincs is bezárva. Túlságosan könnyen beengednek az acél öntőbe. Csapdára gyanakszik? Ugyan már, Seldonra kérem, ne fesse folyton a falra az ördögöt. Fakadt ki Malló, de aztán erőt vett magán, és nyugodtabb hangon folytatta. Csupán arról van szó, hogy ha ilyen könnyen bejutunk, akkor nincs is mit meglátnunk. Atomerőt mi? Kontrázott Tver, majd töprengve hozzátette. Megmondom én magának, az égvilágon semmi jele sincs annak, hogy a Corelli gazdaság atomenergiát alkalmazna, ugyanis egy ilyen alapvető technológia, mint az atomenergia, messze menő hatással volna az élet minden területére, és ezt nem egy könnyen lehetne véka alá rejteni. Kivéve, ha csak most kezdik bevezetni, és hozzá csak a hadiiparban. Ez esetben csupán a dokkokban meg az acélöntőkben lehetne a nyomára bukkanni. Ezek szerint, ha nyomát se látjuk, akkor vagy nincs nekik, vagy nagyon titkolják. Találgathat, melyik a kettő közül, akár pénzt is földobhat. Már csak magával lehettem volna tegnap, csóválgatta a fejét Tver. Nekem is ez a véleményem, felelte Malló fagyosan. Semmi kifogásom sincs az erkölcsi támogatás ellen. Sajnos azonban a kapitány szabta meg a tárgyalási feltételeket, s nem én. De úgy veszem észre, megjött a díszkocsi is, hogy az öntődébe vigyen bennünket. Magánál vannak a műszerek? Hiánytalanul. Az öntőde nagy volt, de érződött rajta az elmúlás illata, amit még annyi fölületes toldozás-foldozás sem volt képes elkendőzni. Most üres volt és természetellenes csönd fogadta a kapitány és udvara szokatlan látogatását. Malló hanyag mozdulattal rádobta az acéllemezt a két bakra. Átvette Tvertől a feléje nyújtott szerszámot, és megragadta az ólompa és mögé rejtett bőr fogantyút. A szerszám veszélyes, de hát egy körfűrés sem veszélytelen, mondta. Az embernek itt is vigyáznia kell az ujjaira. Ez alatt a szerszám csőrét sebesen végighúzta a lemez hosszában, amely abban a pillanatban hangtalanul ketté vált. Mintha összebeszéltek volna, mindenki hátraugrott, és Malló elnevette magát. Fölemelte az egyik fél lemezt, és a térdének támasztotta. A vágás mélységét 100 milliméternyi pontossággal be lehet állítani, és 5 cm vastagságú lemez ugyanolyan könnyedén kettévágható, akár csak ezni. Ha pontosan tudják a vastagságot, akkor az acélt akár egy faasztal tetején is átvághatják, anélkül, hogy a fán a legkisebb karcolás is mutatkozna. És közben minden mondatnál működésbe hozta az atomollót, és egy-egy lemetszett lemezdarab röpült át a csarnokon. Íme így lehet acélt farigcsálni, tette hozzá. Ezzel visszaadta az ollót. Vagy itt van a gyalu, csökkenteni akarják a lemez vastagságát, ki akarnak igazítani egy egyenetlenséget, el akarják távolítani a rozsdát, figyeljenek. A másik lemezférről vékony, áttetsző hártya kunkorodott le 10-20, majd 30 cm széles szalagokban. Vagy itt van a fúró. Ugyanazon elv alapján működik ez is. A jelenlevők addigra már szoros gyűrűbe fogták. Szájtátva bámulták, akárha valamilyen bűvész vagy utcasarki csepűrágó mutatványába feledkeznének bele, vagy egy batyúzó vigéc bilincselné le a figyelmüket. Asper kapitánya kezében forgatott egy lemezdarabkát. Magas állású kormánytisztviselők Lábújhegyre ágaskodva bámultak át egymás válla fölött, és suttogtak, amint Malló az atomfúró minden érintésére szép, szabályos lyukakat fúr a hüvelyknyi vastag, kemény acélban. Még egyet szeretnék bemutatni. Hozzon ide valaki két rövid csődarabot. Egy előkelő főkamarás vagy micsoda ugrott szolgálat készen, és az általános izgalom és lázas érdeklődés közepette azzal sem törődött, hogy bepiszkítja a kezét, mint akármilyen közönséges munkás. Malló a végükre állította a csődarabokat, az olló egyetlen mozdulatával lenyírta a tetejüket, s a friss vágási felületeket egymásra illesztette. És a két cső egybe forrott. A friss végek, amelyekről még az atomi egyenetlenségek is hiányoztak, az összeillesztés pillanatában összeolvadtak. Johannisson féle heggesztés, egyetlen mozdulatra. Ekkora Malló a hallgatóságra pillantott, és a torkára forrott a szó. A mellét elöntötték az izgalom hullámai, a gyomra mélyén jeges szorítást érzett. Az általános izgalomban a kapitány személyi testőre is előre furakodtak, és Mallónak először sikerült közelről jobban szemügyre vennie furcsa kézi fegyvereiket. Atomfegyverek voltak. Semmi kétségnek nem volt helye, ilyen csöve nem lehet egy közönséges robbanó töltettel működő pisztolynak, de nem is ez a lényeg, sőt, ez egyáltalán nem is lényeges. A fegyverek markolatán, bár az aranyozása megkopott, jól látszott az űrhajó és a nap bevésett emblémája. Ugyanaz az embléma, amely valaha az alapítvány által megkezdett és még mindig befejezetlen enciklopédia minden testes kötetén ott díszelgett. Ugyanaz az űrhajó és nap, amely évezredeken át ott ékeskedett a galaktikus birodalom zászlaján. Malló gépiesen tovább beszélt, de a gondolatai már messze kalandoztak. Próbálják csak ki ezt a csövet, egyetlen darab. Nem tökéletes persze, mert az illesztést nem kézzel kellene végezni. Szükségtelen volt minden további bűvészkedés. Malló elvégezte a dolgát. Megkapta, amit keresett. Egyetlen dolog járt a fejében. Az aranygömb a magas stilizált sugaraival rézsút az űrhajót jelképező szivarral. A birodalom űrhajó és napjelvénye. A birodalom. A szó fúróként hatolt az elméjébe, 150 év eltelt, és valahol a galaxis mélyén még mindig létezik a birodalom, sőt, újból kezdi nyújtogatni a csápjait a perifériára. És Malló mosolygott. A távoli csillag már két napja hasította az űrt, amikor Huber Malló behívta a szobájába Drat főhadnagyot, és átnyújtott neki egy borítékot, egy mikrofilm tekercset, meg egy ezüstös gömböcskét. Mostantól kezdve egy óra múlva főhadnagy átveszi a távoli csillag parancsnokságát, amíg vissza nem térek, vagy mindörökre. Drat föl akart állni, de Malló parancsolóan intett, hogy maradjon ülve. Egy szót se, és jól figyeljen. A borítékban megtalálja annak a bolygónak a pontos koordinátáit, ahová el fog menni. Ott vár rám két hónapot. Ha eközben a nyomára akadna az alapítvány, a mikrofilm tartalmazza a beszámolómat. Viszont ha nem térnék vissza a két hónap leteltéig, folytatta komoran, és az alapítvány hajói sem találják meg, akkor menjen Terminus bolygóra és adja át az időkapszulában levő beszámolómat. Megértette? Igenis, uram. Sem maga, de a legénység egyetlen tagja sem tesz hozzá egyetlen szót sem az én beszámolómhoz. És ha kérdezni fognak, uram, akkor semmiről sem tudnak. Igenis, uram. Ezzel a kihallgatás véget ért, és 50 perc múlva alig észrevehető lökéssel egy mentőcsónak vált le a távoli csillag oldaláról. Onum Barr öreg ember volt, túl öreg ahhoz, hogy féljen. A legutóbbi zavargások óta egyedül élt kint a pusztában azoknak a könyveknek a társaságában, amelyeket ki tudott menteni a romok közül. Semmi félteni valója nem maradt, a legkevésbé maradék életét féltette, így hát emelt fővel nézett a betolakodó szemébe. Nyitva volt az ajtaja, mentegetődzött az idegen, beszéde darabos és érdes volt, és Barr figyelmét nem kerülte el a csípőjén csüngő furcsa, acélkék kézi fegyver. A kis szoba félhomályában Barr észrevette a férfi alakja körül parázsló erőteret is. Nincs okom rá, hogy zárva tartsam, felelte ernyetten. Kíván tőlem valamit? Igen, az idegen a szoba közepén állott. testes, magas alakja kis hiányt betöltötte a helyiséget. A magáé az egyetlen ház a környéken. Elhagyott vidék ez errefelé, mondta Barr egyetértően, de innen keletre van egy város. Ha akarja, útba igazítom. Majd később. Leülhetek? Ha elbírja magát a szék, mondta az öreg ember mogorván. A székek fölött is eljárt az idő, nyilván ifjúsága jobb napjaiból maradt erekjék. Huber Malló a nevem, mutatkozott be az idegen, messzi tartományból jöttem. Barr bólintott. A nyelve már régen elárulta, mondta mosolyogva. Én meg Onum Barr vagyok. Sivennai, valaha a birodalom patríciusa. Ezek szerint ez valóban Sivenna? Nekem csak régi térképeim vannak. Valóban jó régieknek kell lenniük, ha a csillagok helyében is tévednek. Barr szótlanul ült a székén, mialatt a jövevény tekintete a messzi távolba révett. Észrevette, hogy az atomerőtér eltűnt az alakja körül, megadóan nyugtázta magában, hogy a személye nem ébreszt többé félelmet az idegenekben, sőt, ki tudja, tán az ellenségeiben sem. A házam szegény és nincs sok jószágom, törte meg a hosszú csendet, de amim van, szívesen megosztom magával, ha nem veti ki a gyomra a fekete kenyeret, meg a száraz kukoricát. Malló tagadólag rázta a fejét. Köszönöm, de már ettem, és nem is maradhatok sokáig. Csak egy szívességre kérem, mutassa meg az utat a kormány székhelye felé. Ezt könnyen megtehetem, s amilyen szegény vagyok, szegényebb nem leszek tőle. De melyikre kíváncsi, a bolygó fővárosára, vagy a birodalmi szektoréra? A fiatalabbik férfi nagy szemeket meresztett. A kettő talán nem ugyanaz? Vagy ez mégsem Sivenna? De Sivenna, bólogatott a vén patrícius. Csak hogy Sivenna többé nem fővárosa a Normand szektornak, az a régi térkép mégiscsak félrevezette magát. A csillagok évszázadok alatt sem változtatják meg a helyüket, a politikai határok viszont nagyon is cseppfolyósak. Kár, nagy kár, messze van az új főváros? Orsa 2, ide 20 parszek, a régi térkép is oda vezeti, mikori különben? 150 éves. Ejha, azóta történt egy és más, tette hozzá nagyot sóhajtva. Ismeri az eseményeket? Malló tagadólag rázta a fejét. Szerencsés ember. Rossz idők jártak a tartományokra, kivéve tán 6. Stannel uralkodását, de ő is halott már 50 éve. Azóta lázadások meg romlás, meg lázadások. Barr érezte, hogy elszabadult a nyelve, de magányosan tengette életét itt a pusztaságban, s ritkán adódott alkalma, hogy szót váltson valakivel. Azt mondja, romlás? Kérdezte Malló váratlan élénkséggel a hangjában. Azt akarja mondani, hogy a tartomány tönkrement? Abszolút értelemben talán nem, sok időbe telik, amíg 25 elsőrendű bolygó tartalékait fölélik. A múlt század gazdagságával összevetve azonban nagyot zuhantunk, és még semmi jele sincs annak, hogy megfordulna a helyzet. De miért érdekli ez úgy magát? Fiatalember, szinte fölvillanyozódott, és hogy ragyog a szeme? A kereskedő közel járt ahhoz, hogy elpiruljon, látva, hogy azok a homályos szemek belelátnak a vesélyébe, és még mosolyognak is a látottakon. Figyeljen ide, mondta. Én kereskedő vagyok, arra kifelé a galaxis peremén. A kezembe akadt néhány régi térkép, és szeretnék új piacokat föltárni. Érthető, hogy nem örülök neki, ha tönkrement tartományokról hallok, hiszen csak onnan remélhet pénzt az ember, ahol van. Mi a helyzet például Sivennával? Nem tudnám megmondani, hajolt előre az öreg ember. Talán még kijön valahogy, de maga kereskedő? Megesküdtem volna rá, hogy harcos. Folyton a pisztolya közelében motoszkál a keze, és az állán is sebb helyé ékeskedik. Nem valami szilárd arrafelé a törvény, ahonnan én jövök, kapta föl a fejét Malló. A harc meg a sebb hely hozzá tartozik a kereskedő költségeihez, de a harcnak csak akkor van értelme, ha a végén pénz üti az ember markát. De a harc nélkül is megkaphatom, annál jobb. És most mondja, van itt elég pénz ahhoz, hogy megérni a verekedést? Mert ahogy kiveszem a verekedést, könnyen megtalálhatja itt az ember. Elég könnyen. Helyeselt Barr. Csatlakozhat Viscard maradék bandájához a rőt csillagokban, bár azt hiszem, jobban rájuk illik a kalóz név. Vagy elszegődhet a mi mostani kedves alkirályunkhoz, nála nagyobb gyilkosra, rablóra, úton állóra sem sütött még a nap, meg a gyermekcsászár kegye, akit azóta annak rendje módja szerint el is tettek láb alól. A patrícius sovány arca kivörösödött. A szemét lehunyta, és amikor kinyitotta, a tekintete izzott, akár a sasé. Nincs valami barátságos véleménnyel az alkirályról, Bar Patricius, mondta Malló, és ha az ő kémje vagyok? No és? Húzta el a száját Bar megvetően. Mitől foszthat meg? Mutatott körbe szikkadt kezével a roskadozó ház üres belsején. Az életétől. Nem volna nehéz eltépni tőlem, a kelleténél 5 évvel úgyis tovább volt a vendégem. De maga nem az alkirály embere. Ha az volna, akkor valószínűleg az élet ösztön még mindig befogadná velem a számat. Honnan tudja? Látom, hogy gyanakszik, nevetett az öregember. Fogadjunk, hogy azt hiszi rólam, kormány ellenes kijelentéseket akarok kicsikarni magából, pedig dehogy, már túl vagyok a politikán. Túl a politikán. Túl lehet vajon az ember valaha is azon? Ahogy az alkirályt leírta, mit is mondott? Gyilkos, utonálló, meg ehhez hasonló. Nem úgy hangzott, mintha hidegen hagyná a dolog. Mintha túl lenne a politikán, egyáltalán nem úgy. Az öregember megvonta a vállát. Az emlékek belemarnak az emberbe, ha hirtelen föltolulnak, de ítélje meg maga. Amikor még Sivenna volt a tartomány fővárosa, én Patricius voltam, és a tartományi szenátus tagja. Régi, megbecsült családból származom. Egyik dédapám, de hagyjuk ezt, a régi dicsőséggel nem lakik jól az ember. Ha nem tévedek, vetette közbe Malló, polgárháború vagy forradalom tört ki. Bar arca elborult. Hanyatló korunkban napirenden vannak a polgárháborúk. Sivenna azonban távol tartotta magát ettől a járványtól. 6. Stannel alatt csak nem elérte a régi virágzását, utána azonban gyenge császárok következtek. A gyenge császárok erős alkirályokat nemzenek, és a mi utolsó alkirályunk ugyanaz a Viscard, akinek a maradék bandája a rőt csillagok vidékén fosztogatja a kereskedőket, a császári bíbor palástra fente a fogát. Nem ő volt az első, aki ezt tette. És ha elérte volna a célját, nem ő lett volna az első, akinek sikerül. De kudarcot vallott, mert amikor Sivenna megtudta, hogy a császár admirális a hajóhad élén közeledik, maga is föllázadt a lázadó alkirály ellen. Csüggetten elhallgatott. Malló azon kapta rajta magát, hogy az izgalomtól egészen előre csúszott a széken. Kérem, uram, folytassa, szólt, és nyugalmat erőltetett magára. Köszönöm, mondta Bar ernyetten. Kedves magától, hogy meghallgat egy öregembert, tehát föllázadtak, vagy jobban mondva föllázadtunk, ugyanis magam is olyan hangadó féle voltam. Viscardnak sikerült meglépnie előlünk Sivennáról, és a bolygó, és vele a tartomány, a császár iránti hűség minden jelével ott feküdt az admirális lábai előtt. Nem tudnám megmondani, miért tettük ezt. Talán mert lojálisak voltunk, ha nem is a császár személyéhez, ehhez a kegyetlen és romlott gyermekhez, de legalább a jelképhez. De az is lehet, hogy rettegtünk az ostrom borzalmaitól. És aztán sürgette Malló gyöngéden. És aztán hangzott a komor válasz, ez nem volt az admirális ínyére. Neki szüksége volt a lázadó tartomány fölötti győzelem dicsőségére, az embereinek pedig arra a sarcra, ami egy ilyen hódító hadjáratban üti a markukat. Ezért hát mi alatt a nép a nagyvárosok utcáin ünnepelte a császárt, meg az admirálist, ez megszállta az összes katonai központot, és kiadta a parancsot a lakosság atombombázására. Milyen ürüggyel? Azzal az ürüggyel, hogy föllázadtak az alkirályuk ellen, akit a császár nevezett ki, és egy egész hónapi mészárlás, fosztogatás és minden elképzelhető borzalom árán az admirális lett az új alkirály. 6 fiam volt, 5 elpusztult, különböző módokon. Volt egy lányom, remélem, hogy a végén ő is meghalt. Én megmenekültem idős koromra való tekintettel. Ide költöztem túl öregen ahhoz, hogy az alkirálynak a legkisebb gondot is okozhatnám. Deres fejét lehajtotta. Mindenemtől megfosztottak, mivel segítettem elkergetni egy lázadó kormányzót, és ezzel megfosztottam az admirálist a dicsőségtől. Malló moccanatlanul ült a székén és várt. Mi van a 6. fiával? Tette föl gyöngéden a kérdést. Hogy? Á, ő biztonságban van, felelte Bar keserű mosolyjal. Ugyanis idegen név alatt közkatonaként beállt az admirális seregébe. Tüzér az alkirály személyes flottájában. Nem, nem látom a szemében, mire gondol. Nem lett elfajzott fiú, meg-meglátogat, amikor szerét ejtheti, és hozz ezt-azt, ő tartja bennem a lelket, és egy napon a mi nagy és dicső alkirályunk vinnyogva meg fog dögleni, és az én fiam lesz a hóhéra. És maga mindezt az orrára köti egy idegennek? Nem fél, hogy veszélybe sodorja a fiát? Nem. Sőt, segítem azzal, hogy új és új ellenséget szerzek az alkirálynak, és mondhatom, ha az alkirály barátja volnék, mint ahogyan az ellensége vagyok, arra bíztatnám, hogy a galaxis legszéléig rakja tele hajóival az űrt. Nincs tán arra egy hajó sem? Találkozott talán egyel is, föltartóztatta talán egyetlen űr-őr szem is, amúgy is kevés a hajó, és a szomszéd tartományokban is éppen elég viszály és intrika van ahhoz, hogy akár egyetlen hajót is nélkülözni lehetne a barbár külső népek féken tartására. Nem is fenyegetett bennünket semmilyen veszély a galaxis távoli végeiről, amíg maga ide nem jött. Én? Milyen veszélyt jelentek én? Mások is jönnek majd maga után. Attól tartok, hogy nem értem magát, csóválta a fejét Malló töprengve. Ide figyeljen, az öreg ember hangjában lázas izgalom jelent meg. Nyomban megismertem magát, mihelyt belépett. Maga erőpajzsot visel a teste körül, vagy legalábbis viselt, amikor betette ide a lábát. Igen, volt rajta, ismerte be Malló némi habozás után. Helyes. Baklövést követett el, anélkül, hogy észrevette volna. Tudok még egyet mást. Hanyatló korunkban nem divat többé a tudósság. Olyan gyorsan rohannak, zúdulnak ránk az események, hogy akinek nincs módjában atompuskával föltartóztatni a hullámokat, az menthetetlenül elsodorja az ár. Akárcsak engem. De tudós lévén tudom, hogy az atomkutatás történetében még senkinek sem sikerült hordozható erőpajzsot kifejleszteni. Volt ugyan nekünk is erőpajzsunk, de ez idomtalan, vagy nagy alkotmány volt. Alkalmas egy egész város vagy hajó védelmére, de egyetlen emberére? Arra gondolni sem lehetett. Igen? Csücsörítette ki az alsó ajkát Malló. És mire következtet ebből? Kósza hírek keringenek az űrben, kacskaringós utat tesznek meg, igaz, és minden parszek hozzátesz vagy elvesz valamit belőlük. De emlékszem rá, hogy fiatal koromban magam is láttam egy kis hajót furcsa emberekkel, akik nem ismerték a szokásainkat, és nem tudták megmondani, honnan vetődtek ide. Azok mesélték, hogy a galaxis peremén varázslók vannak. Varázslók, akik fénylenek a sötétben, minden nélkül a levegőbe emelkednek, és nem fogja őket a fegyver. Nevettünk persze. Én is nevettem. El is felejtettem a dolgot egészen a mai napig, mert maga is fénylik a sötétben, és nem hiszem, hogy az atompisztolyom, ha volna, sebet ejtene magán. Mondja, ültő helyében a levegőbe is föl tudna emelkedni? Semmi ilyesmire nem vagyok képes, felelte Malló nyugodtan. Megelégszem a válasszal, mosolygott Barr. Nem szokásom próbának alávetni a vendégeimet, de ha mégis vannak varázslók, s ha maga is közülük való, akkor könnyen megeshet, hogy egy szép napon előzönlenek bennünket. Talán jobb is lenne. Lehet, hogy új vérre van szükségünk. Egy darabig hangtalanul motyogott magában, majd így folytatta. De az út két irányban járható. Nem csak Viszkard, a mi alkirályunk is ábrándokat sző. Szintén a császári koronáról? Barr bólintott.